Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Pár héttel ezelőtt a cannabis rendszeres fogyasztását kísérő tolerancia jelenségek molekuláris szintű hatásairól volt szó a Katona István és munkatársai által kidolgozott módszer kapcsán. Üdvözlöm újra az Utópiában Katona Istvánt, a Hundren molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatóit és a Fübrádiumot.
A jelpályákról már volt szó a legutóbbi beszélgetésünkben, de visszatérnék rá, mert nem árt feleleveníteni legalábbis a számomra. Azt írják a tanulmányukban, hogy alapvető élettani szerepe van a belső jelpályának. Megtenné, hogy elmagyarázza, hogy mik azok a jelpályák?
Igen, természetesen az idegsejtek egyik legjelentősebb beszélgetési formája, hogy az egyik idegsejt kibocsát magából egy jelmolekulát. Ezt úgy szoktuk mondani az idegsejtek esetében, hogy ingerület átvívő anyag, és ez a molekula ez áthalad a sejtek közötti téren, és hozzá kötődik a másik idegsejt területén található érzékelő fehérjékhez, vagy más szóval receptor fehérjékhez. Tehát egy ilyen jelpálya, hogy az egyik idegsejt átküld egy jelmolekulát a másik idegsejt részére. Nem csak az idegsejtek bocsátanak ki természetesen ilyen jelmolekulát, hanem összes sejtünk, bocsátkozik el a molekulát, és a pályának azért is szoktuk hívni, mert ebbe bele szoktuk érteni azt a enzimfehérjét, ami készíti a jelmolekulát, azt az enzimfehérjét, ami lebontja a jelmolekulát, ezzel megállítva a jelnek a hatását, illetve azt a érzékelő fehérjét, azt a receptor fehérjét, amihez hozzá kötődik a jelmolekula, és a receptor fehérje aktiválásában tulajdonképpen egy újabb jelpálya, vagy újabb jelpályák indulhatnak el, de ezek már a sejten belül mennek tovább. Ezek igazából információs útvonalak, amelyeket a különböző molekulák közvetítenek a szervezetünkben.
És a cannabis hatása az, hogy ezek a jelpályák, ezek megváltoznak, módosulnak, összezavarodnak, vagy mi történik velük?
Igen, a cannabisnak a...
Elnézést, csak arra kérem, egy picit hangosabban, ha lenne olyan kedves, mert hogy itt iszonyú nagy a háttérzaj így, és alig lehet hallani, amit mond.
A cannabisnak
igen,
az aktív hatóanyaga az egy ilyen érzékelő fehérjéhez, receptor fehérjéhez kötődik hozzá, ezzel befolyásolva ennek a fehérjének az aktivitását, és ezen keresztül egyrészt az endokannabinoid jelpályának a működését is megváltoztatja, másrészt a receptor fehérje által elindított sejtekben található jelpályákat is be tudja kapcsolni.
Milyen maradandó hatásai vannak a jelpályákra a kanabisznak?
Mondok konkrét példát.
Igen.
Amikor a THC molekula hozzákötődik az érzékelő fehérjéhez, a kannabinoid receptorhoz, akkor egy úgynevezett G-fehérje megváltoztatja a szerkezetét, és a sejten belül több más fehérjének a működését is elkezdi befolyásolni. Az egyik legjellegzetesebb, hogy becsukódik egy ioncsatorna, ami kalcium ionokat enged be az ideg sejteknek a belsejébe, tehát az egyik hatása a kanabinoid receptor aktiválásának, az a kalcium ion csatornáknak a bezárása.
És ez mit jelent? Miért baj ez, vagy miért jó ez?
A kalcium csatornák azok nagyon-nagyon fontosak a szinaptikus ingerület átvitelben, tehát amikor idegsejtek egymással beszélgetnek, akkor a kalciumnak a beáramlása az a jel, aminek hatására a klasszikus ingerület átvivő molekulák elszabadulnak a szinaptikus résbe. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy idegsejt, amely nevezzük az első idegsejtnek, amely mondjuk az ön nevét kódolja az én agyamban, és a múltkor megnéztem a Klubrádió honlapján az ön fényképét, és az ön fényképét is most már kódolja egy második idegsejt az agyamban.
A kálciumnak milyen hatása van az emberi agyban? Tehát miért baj az, ha lezáródik ez a szelep, illetve kinyitódik?
A kálcium csatornáknak a megnyílása és hatalmas mennyiségű kálcium beáramlása az egy kulcsfontosságú lépés, hogy az idegsejtek kibocsássák magukból az ingerület átvivő anyagokat. Amikor egymással beszélgetünk, még személyesen sosem találkoztunk, de a nevét már ismertem, és nem olyan rég a Klubrádió honlapján a fényképére is rákerestem önnek, és amikor az első idegsejt az agyamban, ami mondjuk a nevét kódolja, az elkezd aktív lenni, mert mondjuk látom a telefonomon, hogy ön keres engem, akkor most már megjelenik rögtön az agyamban az ön arcképe is, hiszen most már ezt is ismerem.
Várjunk csak, és ez ugyanúgy jelenik meg, vagyis ugyanaz a technológia, vagy technika, vagy effektus, mint a telefonban. A telefonban is megjelenik egy kép, ha egy telefonszámról hívnak engem, ha én beállítom persze a telefont, és arra a számra megjelenik egy kép. Az agyunk is hasonlóképpen reagál?
Hát képzeljük el mindannyian, csukjuk be a szemünket, és gondoljunk mondjuk egy számunkra fontos személyre, vagy gondoljon mindenki, kik most a leghíresebb magyarok, Szoboszlai Dominikra mondjuk gondoljon mindenki, akkor Szoboszlai Dominikról egy ismert fénykép, vagy egy ismert filmrészlet, mérkőzés részlet megjelenhet az agyában. Tehát
és ez állandósul, ez a megjelenés, ez az emberi agyban ezek állandósulnak, ezek a kapcsolatok?
Igen, a kapcsolatok, az erősség, ez folyamatosan változik, és ami számunkra nagyon-nagyon fontos, azokat sokkal jobban el tudjuk tárolni, és azok a kapcsolatok, amelyek különböző asszociációkat, mint az ön neve, meg az ön fényképe, ezeket kódolják, azok a szinapszisok, azok jelentősen megerősödnek. És amikor az első idegsejt, mondjuk az ön neveit kódoló idegsejt elkezd aktív lenni, akkor egy nagyon erős, hát tulajdonképpen egy áram, vagy másképpen egy potenciálváltozás végig fut az idegsejtnek, az első idegsejtnek a nyúlványain. Ezt hívják akciós potenciálnak. És amikor elérkezik az idegvégződéshez, akkor az idegvégződés felszínén vannak kálciumcsatornák, amelyek csukva vannak alapállapotban, viszont ők feszültségfüggők, tehát ezek olyan fehérjék, amelyek a hirtelen feszültségváltozás hatására csatornát formálnak. És amikor az ön nevét kódoló akciós potenciál végigfut az idegrosseimon, és elérkezik ahhoz az idegvégződéshez, amit mondjuk a második idegsejten, az ön arcát kódoló idegsejten végződik, akkor a feszültségváltozás hatására a kalcium csatornák kinyílnak, és hatalmas mennyiségű kalcium áramlik be ezekbe az icipici, mindössze egy mikrométeres idegvégződésekben. És ezekben az idegvégződésekben fehérje masinák találhatóak, 30-40 különböző fehérje, amelyek közül több érzékeli a kalciumot, a kalcium ionok, amikor hozzákötődnek, akkor ezek a fehérje masinák bekapcsolnak, és egy úgynevezett szinaptikus hólyagocskát, ami tényleg úgy néz ki, mint egy focilabda, oda kísérnek az idegvégződés felszínére. Az idegvégződés felszínével ez a hólyagocska összeolvad, és kiüríti a tartalmát a szinaptikus részbe, a tartalma pedig nem más, mint a klasszikus ingerület átvívő anyagok, és ezek az ingerület átvívő anyagok ezután áthaladnak a szinaptikus résen, és a második idegsejten található receptorfehérjékhez fognak kötődni. Ezek a receptorfehérjék ugyanúgy csukva találhatóak, azonban a kötődés hatására szintén megváltoztatják a bőrszerkezetüket, kinyílnak, ezeken keresztül is ionok, például nátriumion megy be a második idegsejtbe, és akkor szintén apró kis elektromos jelek megindulnak a második idegsejt közepe fele, ami az ön arcképét kódolja mondjuk, és miközben így beszélgetünk, egyre többször találkozunk, ez a szinapszis, ami összeköti az egyes meg a kettes idegsejtet, az egyre hatékonyabban, egyre erősebben fog majd működni.
Hát ez eléggé fantasztikus, hogy ennyire...
Szerintem ez a legcsodálatosabb dolog. Ha ez nem így működne, mi nem beszélgetnénk most.
Igen, azért is mondom, hogy ez elképzelhetetlen is, meg fantasztikus is, és az jutott eszembe erről, hogy hogyan lehet így megvizsgálni az agyat, egyáltalán hogyan lehet kutatni az emberi agyat.
Az egyik nehézség, hogy nagyon-nagyon kis tartományokban, kis mérettartományokban, és nagyon-nagyon rövid idő alatt játszódnak le ezek a jelenségek. Tehát a mi kutatásainkban szükség van olyan mikroszkópokra, amelyek nagyon-nagyon jó felbontással rendelkeznek.
Igen, de azok már nem élő emberi agyak, amiket mikroszkópon keresztül tud vizsgálni.
Az idegrendszer kutatásának rengeteg szintje van. Tehát az is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például mi történik egy élő emberi agyban, miközben itt beszélgetünk, és erre is fantasztikus képalkotó technikák vannak már, amelyek segítségével egyre pontosabban lehet látni, hogy milyen agyterületek aktívak éppen az én agyamban.
Tehát, hogy diódákat helyeznek a fejemre, mint az EEG-nél, ugye? És annak alapján?
Azok voltak korábban nagyon sokáig az alapvető vizsgálati eszközök, de ma már olyan képalkotó eljárások is léteznek, amikor csak be kell feküdni mondjuk egy olyan hatalmas fényképezőgépbe, ezeket MRI készüléknek hívják, vagy pozitron emissziós tomográf készüléknek hívják, és annak segítségével lehet látni, hogy a több mint 1000 féle vagy területű közül éppen milyen agyterületek aktívak. Tehát miközben mi beszélgetünk egymással, nekem az az agyterület, ami például a nyelvemnek a mozgatásáért felelős, az most valószínűleg jelentősen aktívabb, mint más agyterületek, önnek pedig valószínűleg a hallókéreg az sokkal aktívabb, mint alapállapotban, és az is nagyon izgalmas, hogy ez az 1000 különböző agyterület, ennek az egymással történő kommunikációja, hogyan zajlik, minden emberre jellemző, hogy akár nyugalmi állapotban az 1000 agyterületből melyik terület mennyire, milyen mértékben aktív, különböző idegrendszeri betegségekben, ezek most frontvonalon lévő kutatások azt is vizsgálják, hogy a különböző agyterületeknek milyen mintázatban romlanak el a kommunikációi. Tehát lehet vizsgálni ma már az élő emberi agyat is fantasztikus módszerekkel. A mi kutatásainkban azonban olyan kicsi struktúrákról van szó, hogy ott erre még sajnos nincsen lehetőség, de én most már 30 éve dolgozom kutatóként, és az egyik legfantasztikusabb intellektuális élmény, hogy amit 10 év, amíg elképzelhetetlennek tartunk, az szemünk előtt születnek meg a megoldások, és amit ma meg elképzelhetetlennek tartok, azok közül jó pár problémára 10 év múlva biztos valami nagyon izgalmas megoldás fogsz.
Mondaná erre egy példát, hogy mi volt az, ami 10 évvel ezelőtt lehetetlennek tűnt, és ma már meg lehet valósítani?
Számomra egyik legizgalmasabb technológiai fejlesztés, hogy esély nyílik arra, hogy genetikailag öröklődött betegségekben meg tudjuk változtatni a hibás genetikai kódot, és az a kisgyermek, aki mondjuk szenvedne a betegségtől, az teljesen egészségesen nőhet fel. Ezt nem régiben, például a hallással kapcsolatban már klinikai vizsgálatokban embereken is tudták használni. Az első néhány eredmény, ezek mint idei eredmények, olyan gyermekek, akik egy olyan genetikai hibával születtek, amik miatt süketek voltak, egy fehérjéjük hiányzott, vagy nem működik rendesen a hallópályájukon. Ezt a genetikai hibát, ezt ki lehetett javítani, és ennek köszönhetően elkezdtek hallani. Biztosan ismeri Roska Botond nevét.
Igen, készítettem vele interjút arról, hogy hogyan teszi látóvá azokat, akik vakon születtek esetleg, vagy megvakultak, és az ő, ha jól emlékszem, az ő találmánya az volt, hogy a látó ideget fényérzékeny sejtekkel bombázta, nagyon sokkal, és ha ő azt mondta, hogy ha csak egy-kettő meg tud maradni ezen az ideghártyán, ugye, ami a szem mögött van, és ami közvetíti a látás, a képeket az emberi agyba, akkor már kontúrokat lát az illető, hiába volt teljesen vak. De azt nem tudja, megkérdeztem, hogy azt tudja-e, hogy a látóidegről az agyba menő információkból hogyan lesz az agyban kép. És azt mondta erre, hogy azt még nem tudjuk.
Nem, erről még csak hipotézisek vannak, ez valami elképesztő összetett kódolás lehet, de ugyanígy az ő csoportja, illetve rengeteg más kutatócsoport a hallás mintájára, ugyanígy a látás kapcsán is elkezdtek dolgozni olyan kísérleteken, és már meg is vannak az első ilyen sikeresebb előkísérletek, ahol genetikai az öröklött hibákat próbálnak kijavítni. De a sarlósejtes vérszegénységbe jelent meg idén például egy tanulmány, ami során a kis beteg gyerekekben ezt időben lehetett korrigálni, hogy a genetikai hibát kijavították, és hát egy óriási kihívás lesz az agykutatók számára, hogy azok a súlyos öröklött genetikai betegségek, amelyek jelenleg gyógyíthatatlan idegrendszeri betegségekhez vezetnek, ezeket időben felismerni, illetve ezekkel a génszerkesztési eljárásokkal kijavítani. Ez nyilván sokkal nehezebb lesz, mint a periférián található szervek esetében, de most, ha még lehetetlennek is tűnik, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy fognak születni 10-15 éven belül olyan megoldások, amelyek ezt a jelenleg megoldhatatlan problémát is segítik.
Ha az emberi agyat összehasonlítjuk mondjuk egy szuper kvantum számítógéppel, milyen dolgok hasonlatosak az emberi agy és a szuperszámítógép között, és mik azok, amik nem hasonlatosak? Van-e olyan dolog, ami hasonlít mechanikájában, technológiájában egy szuperszámítógépre, ami az emberi agy?
Most megfogott, mert én a szuperszámítógépekben, főleg a kvantumszámítógépeknek a logikájában lehetősen felületes szeretek.
De akkor mindegy, akkor vegyünk egy akármilyen számítógépet.
El tudom mondani azt, hogy a saját szempontomból miért találom fantasztikusnak az idegrendszert. Hát található bennünk 86 milliárd degsejt, mindegyik kódol néhány fontos részletét a világnak, például van, ami az ön nevét, van, ami az ön fényképét, van, ami most már az ön hangját is kódolja, általában nem is egy-egy idegsejt, hanem valószínűleg több száz, több ezer idegsejt, ezek ezred másodperces pontossággal összehangoltan kódolják a kapcsolatban összes információt, és majd a érzetet alakítnak ki. És ez a 86 milliárd idegsejt úgy tűnik, hogy képes arra, hogy a folyamatosan változó külvilágot érzékelje, az idegrendszer található egyfajta kép arról, hogy milyen kell legyen a világ, ezt összehasonlítja a valódi tapasztalatokkal, tehát van egy predikciója az idegrendszernek. Amikor például elkezdtünk beszélgetni, az én idegrendszernek is volt egy predikciója, vagy ön nagyjából miket fog kérdezni, és akkor az idegrendszeren folyamatosan összehasonlítja ezt a jóslatot, ezt a predikciót, ezzel, hogy mi a valóság, és akkor utána ennek fényében különböző döntéseket hoz meg az idegrendszeren, hogy milyen cselekedetekre van szükség, és közben áthangolja magát, hogy legközelebb még pontosabb predikciókat tudjon tenni. Ez azért nagyon fontos ismétlen, mert körülöttünk a világ az folyamatosan változik, a környezetben élünk, ahol minden 10 másodpercben valami más lesz, és nekünk el kell tudnunk dönteni, hogy ez fontos, és azt ki kell szűrni, mert mindent mi se fogunk tudni tárolni. És a számítógépek meg mesterséges intelligencia jelenkori forradalmában az egyik legizgalmasabb a predikciónak, a jóslatnak a fogalma. Ezek a tanuló algoritmusok, ezek ebből a szempontból hasonlóan működnek meg az idegrendszer, folyamatosan tesznek egy jóslatot arról, hogy adott számítási feladat utána kapott kimenet az milyen lesz, és ehhez képest milyen a valóság, és ennek a predikciónak a pontosságára törekednek ezek az algoritmusok. Hát ebből a szempontból azt szokták mondani, hogy az agy működéséről nagyon sokat tanult a számítástudomány, és nagyon sok mindent felhasznált abból, hogy ennyire hatékonyan tudjon működni. Manapság egyébként már olyan tanulmányokra is sok példa van, hogy a számítástudományokkal foglalkozó kutatók, akik rájöttek, hogy egy-egy kisebb optimalizálás az algoritmusban, az hogyan segíti a, mondjuk a mesterséges intelligencia hatásfokát, azok megkeresték a neurobiológusokat, hogy egy ilyen módosítás az algoritmusban ez egy jobb számítást eredményezett, és ezért elképzelhető, hogy az idegrendszer is használ egy ilyen apró módosítást, és akkor az idegrendszerrel foglalkozó kutatók valóban meg is találták ezeket az algoritmikus optimalizációs lépéseket. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben hasonlítanak ezek az algoritmusok az idegrendszer működésére. Amiben talán még különbség van, ezen nagyon sokat gondolkoznak a közel foglalkozó kutatók, hogy az idegrendszerben vannak olyan jel molekulák, amelyek nem csak egy-egy idegsejt közötti kommunikációban fontosak, hanem felszabadulnak rengeteg agyterületen, és ott egy idő pillanatban rengeteg neuronhálózatnak, idegsejt hálózatnak finom hangolják a készültségi állapotát. Ilyen például a dopamin, noradrenalin, szerotonin és az acetilkolin. És tudomásom szerint működő algoritmusban még ez a logikai lépés hiányzik. Azt tudom, hogy dolgoznak ezeken a számítástudományi kutatók, de a jelenleg használt algoritmusokban én nem tudok arról, hogy ebben lennének építve. Ugye vegyük mondjuk például a szerotonint, tudjuk azt, hogy a szerotoninnak a csökkent működésre kerül, depresszionál. Hát összefüggésben ugye még nem hallottunk depressziós mesterséges intelligenciáról, meg nem hallottunk nagyon feldobódott mesterséges intelligenciáról sem, tehát még nem tudjuk azt, hogy ezek a ilyen molekulák, amik egyszerre rengeteg hálózatot nagy mértékben befolyásolnak, ezek vajon hogyan fognak működni, és hogy hogyan járulnak hozzá ahhoz, hogy mire tudunk tökéletesen működjön.
Ki lehet számolni, hogy az emberi agy hány bájtos? Vagyis hány byte memória van bennünk?
Igen, ezen mindig vannak becslések, nehéz ezt így, szerintem nehéz ezt így pontosan megfogalmazni, szerintem ami érdekes az az, hogy magam kódolásnak milyen alapelve van, és ezzel kapcsolatban én eljutottam az új irány, amiről kezdenek mesélni, hogy akkor fogjuk írni, jól megérteni, hogy különböző számítástudományi algoritmusok mennyire működnek az idegrendszerhez hasonlatosan, hogyha mondjuk idegrendszeri betegségnek a jeleit fogjuk látni ezeket az algoritmusokon. Tehát ez egy különös kutatási irány lehet mondjuk 10-15 év múlva, hogyha tényleg megértettük azt, hogy mik azok az algoritmusok, amik a mi idegrendszerünkben segítik a túlélésünket, vagy az általunk alkotott mérnöki rendszerekben nagyon hatékonyan működnek, hogy mi történik akkor, ha kiveszünk valamit ebből az algoritmusból, akkor a hasonló tüneteket produkál, mint mondjuk egy olyan beteg, aki mondjuk skizofréniás betegségben szenved, vagy autizmusban szenved. Tehát ez a beteg algoritmusok kérdés, ez egy nagyon izgalmas kutatási irány lehet a következő.
Köszönöm szépen az interjút, Katona István, a Hunden molekuláris neurobiológiai kutatócsoport csoportvezetője volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm az interjút, de még lenne egy csomó kérdésem, hogy egy pár hónap múlva felhívhatom újra? Köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Az LKH Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetében működő kémiai biológia kutatócsoport munkatársai legújabb kutatásukban a kemoterápiás szerek szelektivitásának növelése céljából olyan zöld, narancssárga vagy vörös fényen lehasítható, vízoltható, blokkoló csoportokat azonosítottak, amelyek lehetővé teszik a fotoaktiválható kemoterápia klinikai transzlációját. Az eredményeket bemutató publikáció az egyik legnagyobb kémiai folyóiratban, a Journal of the American Chemical Society-ben jelent meg. Itt van önünk Bojtár Márton, kémikus, a TTK Kémiai Biológia kutatócsoport tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Megtenné, hogy ezt a hírt kissé leegyszerűsítve elmondja, megmagyarázza?
Természetesen. Mi itt a Kémiai Biológia kutatócsoportban ennek a kémiai biológiának a kémiai eszköztárát fejlesztjük, és az ezzel kapcsolatos eredményeink is tulajdonképpen erről szólnak. Mi alapvetően alapkutatást végzünk, tehát minket leginkább a kíváncsiság vezérel abban, hogy mit is kutassunk, és természetesen mindezt úgy, hogy azért van egy víziónk, meg van egy elképzelésünk, hogy ebből mit szeretnénk majd kihozni. De itt is alapvetően egy kémiai problémát sikerült megoldani, ami végül is annyira jól sikerült, hogy elképzelhető lesz ennek a megoldásnak a továbbvitele olyan kutatásokban, illetve fejlesztésekben, amit ön is említett, hogy ezt a szelektív gyógyszerható anyagleadást tudják megvalósítani fény segítségével.
Elmondom egyszerűbben akkor, ahogy én értelmeztem ezt az önök leveléből, hogy voltak éppen a kemoterápiát szeretnék fájdalommentesebbé tenni a betegek számára, azt mégpedig tudják, hogy a kemoterápia megviseli a beteg szervezetet, a nem rákos sejteket is nagyon, és hogy hogyan lehetne kivédeni, hogy csak a rákos sejtekkel találkozzon az a vegyi anyag, ami voltak éppen a rákos sejtek pusztulásához vezet, és ne kerüljön olyan helyekre, amiket nem szabad elpusztítani a szervezetben. Ugye erről van szó?
Körülbelül igen, itt azért mi nem a kellemetlen mellékhatásokat szeretnénk megszüntetni, vagy hogy azok ne legyenek. az nem gondolom, hogy ez elkerülhető. Itt inkább arról van szó, hogy szeretnénk sokkal hatékonyabban és szelektívebben elpusztítani ezeket a jól lokalizálható rákos sejteket, illetve tumorokat, tehát ezeket a szilárd tumorokat. Ehhez pedig szeretnénk egy olyan célzórendszert használni, ami amennyiben ismerjük ennek a betegségnek a helyét, pontosan azt tudjuk felszabadítani ezeket a nagyon mérgező hatóanyagokat, és ezzel ezeket a szisztémás mellékhatásokat természetesen csökkenteni tudjuk. De itt alapvetően az a cél, hogy ezeknek a nagyon mérgező, úgynevezett citotoxikus anyagoknak a felszabadulását tudjuk térben és időben kontrollálni.
Azt írják a cikket ismertető levelük elején, hogy, és kettős pont, a terápiás szerek mellékhatásainak minimalizálása napjaink egyik legégetőbb kihívása. Ez így van. A hatóanyagok célzott bevitelével elvileg elkerülhető a gyógyszereknek az egészséges sejtek pusztulását okozó nem kívánatos hatása. Lehet, hogy elméletileg elkerülhető lenne, de ezt még nem sikerült elérni. Ezért is fontos az önök találmánya, hogy ezt a pusztulást, illetve ezeket a nem kívánatos hatásokat elkerülje a beteg?
Igen, igen, és azért is fontos, hogy ez a találmány, vagy hát ez a felfedezés, illetve hát ezek a molekulák tulajdonképpen, hogy magának a pusztító hatást sokkal jobban tudjuk egy adott helyre, tehát a betegségre lokalizálni, és ebben vannak a segítségünkre ezek a kémiai eszközök, amiket mi létrehoztunk, amik a fény hatására tudják ezt a gyógyszer felszabadulást megvalósítani tulajdonképpen.
Miért pont a kemoterápiával kezdtek el foglalkozni? Mi adta ezt az indikációt, az indítékot erre?
Hát ahogy az előbb is mondtam, igazából mi nem azzal kezdtünk el foglalkozni, hanem ezekkel a fényreaktiválható molekulákkal. Csak ugye ez egy olyan betegség, ami nagyon jól körülhatárolható, hogy hol található meg a szervezetben. És számos esetben ezt például optikai kábelekkel meg tudjuk világítani ezt a betegséget. És ezért ez az alkalmazása ezeknek a kémiai eszközöknek adta magát, hogy ez legyen valamilyen daganatos megbetegedések esetében. Illetve ugye az egy jól körülhatárolható, a legtöbb esetben egy jól körülhatárolható betegség helyileg, tehát hogy hol található meg ez a szervezetben, ezért ebben alkalmazva, illetve ezen kívül ugye sejteket elpusztítani elég sok módszer van, elég sok olyan hatóanyag van, ami tulajdonképpen méreg, és ez is, tehát ez valószínűleg ez lehet a legegyszerűbb és legkézzelfoghatóbb alkalmazása ezeknek a kémiai eszközöknek, ezért választottuk a kemoterápiás alkalmazást.
A cikk úgy folytatódik, hogy a kemoterapeutikumok hatóanyagainak szelektív alkalmazására több megközelítés is létezik, célzott kemoterápia, stb. De ugye az önök találmánya mindezen eljárásokat fölöslegessé teszi, mert hogy oda megy csak a gyógyszer, ahová kell?
Oda megy a gyógyszer, amit megvilágítunk. Fölöslegessé ezt én azért nem mondanám, illetve hát még ezeket nem próbáltuk ki se állatokban, és természetesen emberekben sem, szóval semmiképpen nem állítanék ilyent, hogy más módszereket fölöslegessé tesz, mert nagyon-nagyon sok módszer van, amik nagyon hatékonyan működnek. Ez egy újfajta megközelítés tulajdonképpen ennek a ez hasonló, már van a klinikai gyakorlatban, ezt úgy hívják, hogy fotodinámiás terápia, ami szintén...
Milyen betegségekre használják?
Különféle bőrbetegségekre, illetve hasonló szolid tumoroknál is használják, például a gégerák, meg hasonló, ahol a fény hozzáfér ezekhez a betegségekhez, és ott is tulajdonképpen a fény hatására mérgező úgynevezett reaktív oxigéngyűkök keletkeznek, csak a fotodinámiás terápiánál szükség van az oxigénre, ami sok esetben nem áll rendelkezésre az ilyen betegségeknél. Olyan koncentrációban, ami hatásos lenne. A mi megközelítésünk nem mérgező oxigéngyököket generál, hanem egy jól körülhatárolt hatóanyagot szabadítunk fel ugyanúgy a fény hatására. Ehhez nincsen szükség oxigénre.
Ugyanakkor azt írják, hogy a fénnyel aktiválható kemoterápia hatóanyagok aktivitását kémiailag átmenetileg blokkoló csoportok alkalmazásán alapul. Ezek fénnyel történő besugárzása kiváltja a hatóanyag felszabadulását, amely révén az újra aktívvá válik. Mondan erre példát is?
Abban a cikkben, amit nemrégiben fogadtak el, ebben egy SN38 nevű hatóanyagot szabadítunk föl. Ez egy kamptotecin származék, ez beül a DNS-be, és az gátol egy olyan enzimet, ami a DNS-nek a letekeredését segíti elő, tehát ezzel tulajdonképpen gátoljuk azt, hogy a sejt osztódni tudjon, vagy bármilyen fehérjét tudjon termelni. Hogyha rajta vannak ezek a úgynevezett fotolabilis blokkoló csoportok ezen a hatóanyagon, akkor az nem tud beülni a sejteknek a DNS-ébe. Egyfajta térbeli és elektronikus gátja van ennek az egész kölcsönhatásnak, és ezért, ameddig rajta vannak ezek a blokkoló csoportok, addig nem mérgező ez a hatóanyag. És hogyha, illetve hát ez a konjugátumnak nevezett hatóanyag plusz a blokkoló csoport. Ha ezt megvilágítjuk fénnyel, akkor felszabadul a hatóanyag, és újra be tud ülni a DNS-be, és el tudja pusztítani a sejteket.
Mi történik akkor, amikor megvilágítanak valamilyen hatóanyagot fénnyel, és felszabadul az a méreg, ami hatékony lehet a betegség kezeléséhez?
Hát a fotokémiai folyamatokban nem szívesen mennék bele, azt hiszem, hogy ez a hallgatókat nem annyira érdekelné pedig.
Érdekelné, csak hogy el lehet-e magyarázni, hát nem túl magas szinten ezt a dolgot. Vagy hogy hát ehhez kell nagyon sokat tudni a kémiáról.
Hogyha még emlékeznek a hallgatók, vagy esetleg vannak fiatalabbak is, akik tanultak a kovalens kötésről.
Hogyne, a kovalens kötés az egy alapvetés a gimnáziumokban, az senki nem tudja micsoda, de tudni kell róla valamit.
Igen, na most a mi molekuláink arra képesek, hogy fény hatására egy úgynevezett magasabb energiaállapotban, amit gerjesztett állapotnak hívnak, ebbe kerülnek, és ebben a magasabb energiaszintű állapotban képesek arra, hogy bizonyos kovalens kötések a molekulán belül elhasadjanak.
Várjunk, mondja már ezt is egy mondatban, hogy mi is ez a kovalens kötés, mert nekem se ugrik be pontosan, pedig ezt megtanultam valamikor.
Hát tulajdonképpen a molekulák egyik alapvető
kapcsolódása.
Az atomok közötti kötésről sokféle kötés van, egyből az egyik leggyakoribb a kovalens kötés.
Ami milyen?
És ez tartja össze tulajdonképpen a szerves molekulákat is.
De az milyen a kovalens kötés, hogy megkülönböztetjük más kötésektől?
Hát van még az ionos kötés is, ott például két ion között van, a kovalens kötés pedig két atom között van, ami lehet ugyanolyan atom, vagy lehet különböző atomok, például szén és oxigén között.
Mennyire stabilak ezek a kovalens kötések?
A kovalens kötések stabilak, ugyanakkor a kémiai módszerekkel ezek elhasíthatóak. A mi molekuláink azért különlegesek, mert itt nem kémiai módszerrel hasítjuk el ezt a kötést, hanem fény segítségével.
Ezt hogy csinálják?
Hát ez, amit az előbb említettem, ez a úgynevezett gerjesztett állapot, tehát ebben a magasabb energiaszintbe juttatjuk a fény segítségével ezeket a molekulákat, és ebben egy speciális fotokémiai folyamatok mennek végbe, és ennek a hatására ez a kötés elhasad. És a célunk az, hogy ez csak a fény hatására történjen meg, tehát a szervezetben lévő enzimek, vagy egyszerűen a vérben lévő különféle molekulák hatására ez a kötés ne hasadjon el, csak akkor hasadjon el ez a kötés, hogyha fény éri.
Mert ha elhasad, akkor nagy baj történik, mert ott fejti ki a hatását, ahol egészséges szövetek vannak, vagy egészséges szervek
így van,
vannak?
Így van. Így van.
Aha. Azt írják még egyébként ebben a levélben, hogy az eljárás átültetése az orvosi gyakorlatban eddig azért nem volt lehetséges, mert az ilyen fényérzékeny blokkoló csoportok vagy csak az egészséget károsító UV-tár tartományban voltak aktiválhatók, vagy rossz volt a vízolthatóságuk. Hogyan oldották meg ezt a két problémát? Vagy lehet, hogy sokkal több probléma volt, de ezt említik.
Ez a két probléma az, amit szoktunk említeni, ennél természetesen sokkal több gátja volt annak, hogy ez a módszer bekerüljön a klinikai vizsgálatok sorába. De ez a kettő, amit fő problémaként tartunk számon. Ugye az UV-fény az nem képes áthatolni a szöveteken, mivel az egy nagy energiájú sugárzás. És amellett, hogy nem képes áthatolni a szöveteken, tehát hogy nem éri el azt a pontot, ahol ugye hatnia kéne ezeknek a szereknek, azon kívül még sejtkárosító hatása is van. A vörös fény jóval kisebb energiájú, és jóval nagyobb az úgynevezett szöveti áthatoló képessége, azzal akár 1 cm-re is bele lehet világítani különféle szövetekbe. De mint említettem, a vörös fénynek kisebb az energiája, tehát hogyha úgy belegondol az ember, hogy az UV-fénnyel, ugye például, a legegyszerűbb példája, hogyha leégünk a napozás közben, az UV-fény nagy energiájával könnyebb kötéseket hasítani, könnyebb módosítást végezni különféle molekulákon, míg a vörös fény, a kis energiájú vörös fény, az úgy nehezebb arra használni, hogy ilyen nagy energiájú folyamatokat, mint ez a kötés hatásosítás létrehozzunk. A mi molekuláink azért különlegesek, mert amellett, hogy ezt a vörös fényt elnyelik és hasznosítani tudják abból származó kicsi energiát is, amellett még a vízoldhatóságuk is jobb, tehát egyszerűen az alkalmazás megköveteli tulajdonképpen, hogy ezek a molekulák oldódjanak vízben, hiszen a szervezetünkben nagyrészt víz az oldószer.
Igen, de hogyan történik a terápia gyakorlatban az elképzelésük szerint, mert hogy ilyen terápia ugye még nem volt?
Igen, most eljutottunk arra a pontra, ugye, mint ezt említettem, mi vegyészek vagyunk, mi molekulákban gondolkozunk, és nem pedig klinikai vizsgálatokban, vagy betegségekben. Most eljutottunk arra a pontra, hogy...
Hát a kemoterápia maga is a vegyészet lényege, tehát hogy voltak éppen az nem orvosoktól függő, meg rákdiagnosztikától függő dolgok, hanem a vegyészeknek kellett kitalálni azt, hogy milyen szer lehet bevinni az emberben, ami elpusztítja a rákot, de nem pusztítja el magát az embert. És ezt végül is mondhatni nagyon sikeresen megoldották.
Hát tulajdonképpen az egész gyógyszerkutatás az nagyon nagy részben a vegyészeknek köszönhető, ugyanakkor ezeknek a gyógyszereknek az alkalmazása, hogy ezt hogyan tudják bevinni, mi a dózis, mi az egész eljárás folyamata, illetve ami még ennél is fontosabb, hogy milyen betegségre szeretnénk őket használni, ez már nem a mi feladatunk, ez az orvosok feladata, úgyhogy most keresünk olyan együttműködő partnereket, akiket esetleg érdekel ez a technológia, hogy együtt továbbfejlesszük. Amit eddig csináltunk, az tulajdonképpen ennek az alapkutatásnak a demonstrálása, hogy ez valószínűleg használható lesz majd. Amit most szeretnénk csinálni, hogy ez tényleg egy adott betegséget kiválasztva, egy terápiás igényt megtalálva tudjuk ezeket a kémiai eszközöket kipróbálni valódi problémák megoldására, és arra, hogy ennek az egész hosszú és fáradtságos útnak a végén ebből tényleg lehessen valami olyan, ami segíti az emberek túlélési esélyét, illetve az élet színvonalát.
Leegyszerűsítve az egészet, önök beadnak különböző kemoterápiás szereket egy daganatos betegnek. Ez a kemoterápiás szer semmilyen hatást nem fejt ki, tehát teljesen semleges addig, amíg el nem jut a megfelelő helyre, vagyis a daganatos szövetbe, és akkor megvilágítják ezt a bizonyos anyagot, ami ekkor aktívá válik, és elkezdi pusztítani a daganatos sejteket. De miből tudják, hogy az adott kemoterápiás szer a megfelelő helyen van, és aktivizálni kell?
Ez egy nagyon jó kérdés, és elég jól össze is foglalta, hogy mit szeretnénk csinálni. Elképzelhető, hogy ezek a molekulák önmagukban mindenhol ott lesznek. Tehát egy idő után nyilván kiürülnek a szervezetből, ahogy minden külső vegyi anyag tulajdonképpen kiürül. Az a feltételezésünk első körben, hogy ez mindenhol ott van, de csak ott szabadítjuk fel, ahol éri a fény. Ennek egy tovább lépése lehet az, hogy ezeket...
Várjunk csak, hogyan éri a fény, hogyha valakinek a hasában van, vagy az agyában van, vagy olyan helye van, amit nagyon nehéz megvilágítani?
Nyilvánvalóan olyan betegségeket kell majd kiválasztanunk az alkalmazás szempontjából, amiknél megoldható a megvilágítás, de azt is tudni kell, hogy ez a fényterápia ez már egy létező dolog, tehát vannak olyan eszközök, optikai szálak, optikai kábelek, illetve akár bele is szúrhatóak a testbe tulajdonképpen ilyen pálcák, amiknek a végén ott van egy igen erős fényforrás. Tehát nemrég beszéltem kollégákkal, akik azt mondták, hogy a fénynek a bejutatása nem jelent akkora kihívást, mint azt gondolná az ember. Szóval amennyiben tényleg egy olyan betegséget választunk, amire van terápiás igény, eléri a fény, és ismert hatóanyagokat fel tudunk szabadítani, akkor itt ezzel szerintem nincsen probléma, és amennyiben szeretnénk növelni ezeknek a szereknek a további aktivitását, hogy ne csak keringjenek a véráramban, vagy a szövetekben, hanem tényleg ott fel is dúsuljanak, még mielőtt felszabadítjuk a hatóanyagot. Erre is vannak már ötleteink, illetve kezdetleges megoldásaink, hogy hogyan tudjuk különféle biológiai szerekhez kapcsolni a mi kis molekuláinkat, hogy feldúsuljanak az adott beteg szövetekben.
Most egy nagyon egyszerű kérdést teszek föl. Miért aktivizálódik az a bizonyos kemoterápiás anyag fény hatására?
Az előbb említett kovalens kötés elhasad, és szabaddá válik ez a hatóanyag. Ezeken a hatóanyagokon általában vannak úgynevezett funkciós csoportok, szerves kémiai egységek, úgymond, atomoknak a különböző konstellációja, amik felelősek azért, hogy ez a kis molekula bekötődjön például a DNS-be, vagy bekötődjön az adott enzimbe, amit utána blokkolni fog. Hogyha ezen a funkciós csoporton, vagy ezt a funkciós csoportot megváltoztatjuk egy kicsit, például ezekkel a fényre lehasítható blokkoló molekula egységekkel, akkor az már nem fog tudni olyan jól bekötődni a célpontjába, ezért van az, hogy tulajdonképpen ki tudjuk kapcsolni a hatását, amennyiben rárakjuk ezt a védő, ezt a blokkoló, de lehasítható csoportot.
Ugye ezzel még nagyon sok munka van, amíg klinikai kutatásokra sor kerülhet.
Igen, amit most mindenképpen szeretnénk kipróbálni, és ehhez szeretnénk valamilyen forrást is beszerezni, az állatkísérletek. Erre elég sok egér, illetve patkány modell van, ahol az ilyen jellegű technikákat ki lehet próbálni. Ehhez keresünk együttműködő partnert és forrásokat, hogy ezt meg tudjuk csinálni lehetőleg egy-két éven belül, és amennyiben ezek az állatkísérletek is ígéretesek, akkor lehet további vizsgálatoknak alávetni ezeket a molekulákat, továbbfejleszteni, és tényleg ezt, amit az előbb említettem, hogy a betegségre kifejezetten a betegségre kifejleszteni egy adott módszert, aminek nem csak a molekuláink, vagy ezek a fényre lehasítható védőcsoportok a része, hanem az egész technológia, tehát a besugárzás, a dózis. Szóval ezeket mind ki kell dolgozni természetesen. Ez nem fog egyedül menni, és ez nem is lesz olcsó.
Elnézést, hogy megkérdezem, ez alapvetés, hogyha megjelenik egy ilyen cikk a Journal of the American Chemical Society-ben, ami az egyik legrangosabb kémiai folyóirat a világon, akkor nem keresik meg önöket, nem tudom, gyógyszergyárak, különböző cégek, amelyek az ilyenekre vadásznak tulajdonképpen, az ilyen kutatásokra vadásznak, és akkor ebből óriási profitot tudnak majd, hogyha ez elkészül, csinálni.
Ez ugye, említettem, hogy alapkutatás még. Ez, amit mi egyébként körülbelül 2,5 éve kezdtünk el foglalkozni konkrétan ezzel a projekttel, szóval ez még nagyon az elején van. Még nem tartunk ott, ahogy említettem, nincsenek állatkísérletek. Még nem tartunk ott, ahol ez elkezdeni érdekelni a magánszférának a szereplőit. Ez még mindig abban a fázisban van, hogy itt szükség van az állami támogatásokra ezeknek a technológiáknak még a kidolgozására, illetve a úgy szokták mondani, hogy validálására, in vivo validálására, az azt jelenti, hogy megmutatni egér vagy patkány modellben, hogy ez működik, ez a koncepció. Amíg az nincs meg, addig ez még alapkutatás teljesen egyértelműen. Hogyha az megvan, onnantól kezdve én számítok arra, hogy valamilyen ipari partnerrel, ja is persze, hogyha sikeres lesz, hogy ezt tegyük hozzá, akkor számítok arra, hogy valamilyen ipari partnerrel fogjuk tudni folytatni ezt a témát.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Bojtár Márton kémikus, a TTK Kémiai Biológiai Kutatócsoport tagja volt a vendégem. Én sok sikert kívánok önöknek, mert hogy...
Nagyon szépen köszönöm.
Erre sok beteg szenvedését, mert a szenvedésének a hosszát lehetne lerövidíteni egészen minimális időre, és a betegségét meg meggyógyítani. Viszonthallásra.
Viszonthallásra. Köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.